Kezdődik a híradó vasárnap este, Szöllősi Györgyi vagyok. Jó estét kívánok! Maradt az eredmény, kétharmada lesz a Fidesz-KDNP-nek a parlamentben. Az új országgyűlést az államfő hívja össze legkésőbb május 6-áig. Bírálatok és kritikák az MSZP-n belül, az Origó arról ír, hogy van, aki szerint Mesterházy Attila alkalmatlan elnöknek. Fegyveres összecsapások Kelet-Ukrajnában, mindkét oldalon vannak halottak és sérültek. A nagy hét kezdetét ünneplik a keresztény ünnepkörben, ma van virágvasárnap. Tegnap éjszaka megszületett a választások nem jogerős végeredménye, miután országszerte minden választókerület minden szavazókörének adatait összesítették. A múlt vasárnap óta ismert eredmények sehol nem változtak meg. Ez alapján kimondható, hogy 2010 után ismét kétharmados többsége lesz a Fidesz-KDNP-nek a parlamentben. Kocsis Máté, a Nagyobbik kormánypárt kommunikációs igazgatója azt mondta, a választási eredmény egyértelmű felhatalmazás arra, hogy a kormány folytassa az elkezdett munkát.
A Borsod megyei 2. választókerület, az egyik miskolci volt az utolsó, ahol összeszámolták a szavazatokat. Szombaton késő este hirdették ki a végeredményt. A választás után egy héttel az átjelentkezők és a külképviseleteken szavazók oksainak megszámlálása után vált véglegessé, hogy a Fidesz-KDNP a 106 egyéni választókerületből 96-ban az első helyen végzett. A baloldali pártszövetség a fővároson kívül mindössze Miskolcon és Szegeden szerzett egy-egy egyéni mandátumot. Budapesten a 18 mandátumból 10-et a kormánypártok jelöltjei nyertek meg, a pirossal jelzett 8 választókerületben született baloldali győzelem. Idén először szavazhattak a külhoni magyarok. Az általuk leadott 130 ezer levélszavazat 95%-át a Fidesz-KDNP kapta, a Jobbik 2, a baloldali összefogás pedig 1%-ot szerzett ezekből a voksokból. Az új 199 fős országgyűlésben így a Fidesz-KDNP-nek 133 képviselővel kétharmados többsége lesz, a baloldali összefogás 38 helyet szerzett. A 23 képviselővel rendelkező Jobbik parlamenti ereje némileg csökkent a 4 évvel ezelőttihez képest. A bejutási küszöböt éppen átlépő LMP-nek 5 fős frakciója lesz a parlamentben.
Erős többséget és egyértelmű felhatalmazást kaptak.
A megkezdett munka folytatására, az ország talpra állítására kapott a Fidesz-KDNP kétharmados történelmi támogatást. Így értékelte a választás eredményét a párt kommunikációs igazgatója. Kocsis Máté úgy fogalmazott, Európában még nem volt példa arra, hogy egy pártszövetség egymás után kétszer is kétharmados többséghez jusson. A politikus szerint ez azt jelenti, hogy az emberek bíznak a kormányban.
Igent mondtak ennek a munkának a folytatására, az új gazdaságpolitikára, az új munkaalapú társadalomra, a családok támogatására épülő társadalompolitikára. Ugyanakkor a magyarok nemet mondtak a gyűlöletre, a szélsőségekre és az unióból való kilépésre is.
Újdonság, hogy az idei évtől már a 13 nemzetiség képviselői is részt vehetnek az országgyűlés munkájában. Szószólóik szavazati joggal nem, de felszólalási, véleménynyilvánítási joggal rendelkeznek majd. Az új összetételi országgyűlés első ülését az alaptörvény értelmében a köztársasági elnök hívja össze a választást követő 30 napon belül, vagyis legkésőbb május 6-áig.
Még valamivel több mint 3 hetük van az országgyűlési választáson indult jelölteknek és pártoknak arra, hogy eltávolítsák a plakátjaikat. Ha nem teszik meg időben, akkor az adott önkormányzatnak kell elvégezni a munkát, de az eltávolítás költségeiről számlát nyújthatnak be az érintetteknek. Több pártársa is bírálta Mesterházy Attilát az MSZP választmányi ülésén, amiért nem ajánlotta fel lemondását a választási vereség után, értesült az Origó. A szocialisták elnöke tegnap azt állította, a 4 órás zárt tanácskozáson még javaslatként sem vetődött fel, hogy távozzon a párt éléről. Braun Robert, aki a cikk szerint az egyik legélesebb kritikát fogalmazta meg Mesterházy Attilával szemben, a Híradónak nem cáfolta a megjelent információkat.
A vidék azt üzente, hogy valamit elcsesztünk. az elnökségnek fel kellett volna jelenni a lemondását.
Az MSZP szombati választmennyi ülése előtt több szocialista politikus is kritikusan nyilatkozott.
Elajánlja a lemondását?
Nem.
Bár Mesterházy Attila már a választás másnapján egyértelművé tette, hogy nem mond le pártelnöki tisztségéről. Egyes szocialista politikusok szerint erre mégiscsak szükség lett volna. Erről beszélt például Fecser János, a párt orosházi elnöke is.
Egy csapat nyer, akkor együtt ünnepel mindenki, hogyha kiesik az NB1-ből, akkor elsősorban nem a játékosokat szokták elküldeni, hanem a vezetőket. Elég egyértelmű.
Szekeres Imre szerint már a választás éjszakáján távoznia kellett volna a párt elnökségének.
Vasárnap este volt egy lélektani pillanat, amikor az elnökségnek fel kellett volna jelenni a lemondását, hiszen ők vezették a választást.
A választmány órákon át ülésezett, zárt ajtók mögött.
Én magam is többször hibáztam az elmúlt nem csak a kampányban, hanem azelőtt is.
Mesterházy Attila a tanácskozás után elismerte, hogy több hibát is vétett, de állítása szerint még javaslatként sem vetődött fel a zárt ülésen, hogy lemondjon.
Javaslat sem érkezett.
A zárt ülésről kiszivárgott hírek ennek ellenkezőjéről szólnak. Az Origo úgy tudja, indulatos vita zajlott, ahol többen is megjegyezték, hogy Mesterházy Attilának le kellett volna mondani. A hírportál szocialista forrásokból úgy értesült, volt, aki a személybe mondta az MSZP első emberének, hogy alkalmatlan elnöknek.
A vidék azt üzente, hogy valamit elcsesztünk.
Az elnökségnek fel kellett volna jelenni a lemondását.
A cikkben megnevezik Fecser Jánost és Szekeres Imrét is. Az Origo szerint ők nem csak az ülés előtt nyilvánosan, hanem a zárt ajtók mögött is bírálták a pártvezetést. Számos pontatlanságot tartalmaz, ezt válaszolta az MSZP sajtófőnöke a cikkkel kapcsolatos kérdéseinkre. Szerinte ennek egyik oka lehet, hogy az Origo újságírója a több órás értekezletet végigülő fáradt politikusok beszámolóira építette tudósítását. Az Origo értesülései szerint az egyik legélesebb bírálatot Braun Robert fogalmazta meg a zárt ülésen. A szocialisták monori elnöke állítólag arról beszélt, hogy Mesterházy Attila pár nappal korábban felhívta és megfenyegette őt, hogy nem erészelje kritizálni.
Megfenyegette őt Mesterházy Attila?
A vita az a jövőről szólt.
Kérdeztük Braun Robertet, hogy megfelele a valóságnak, amit az Origo ír. A szocialista politikus nem cáfolta a megjelenteket.
Tehát igazat írta az Origo?
Még egyszer mondom, a vita konstruktív volt, és a jövőről szólt, arról, hogy hogyan tudjuk a szegénységet és a kiszolgáltatottságot csökkenteni Magyarországon.
A szombati ülésen arról is döntött a szocialista párt választmánya, hogy május 31-én értékelik az országgyűlési és az EP választást. Október 11-én pedig elindul a tisztújítási folyamat. Mesterházy Attila bejelentette, biztosan indulni fog az elnöki posztért, azt viszont egyelőre még nem lehet tudni, hogy kik indulnak majd ellene.
Későn és rosszul fogtak össze a baloldali pártok, ez az egyik oka a vasárnapi vereségnek, jelentette ki Medgyessy Péter a lényegben. A szocialisták egykori miniszterelnöke azt mondta, a baloldali pártszövetség nem tudott elég vonzó alternatívát kínálni az embereknek, többek között azért, mert vidéken nem volt erős a jelenléte. Medgyessy Péter hangsúlyozta, azzal, hogy Gyurcsány Ferencet bevették az összefogásba, a pártszövetség több szavazatot vesztett, mint amennyit a volt miniszterelnök személye hozott.
Lett egy olyan összefogás, amelyikben mondjuk szerepelt Gyurcsány, aki hozott mondjuk 3%-ot a választásokon, és elvitt 10-et. Persze adó elvitt 7%-ot, szerintem.
A Jobbik a Szabad Vasárnap uniós szintű rendezését és a hazai bérek európaiakhoz való felzárkóztatását szorgalmazza. Schneider Tamás, a párt képviselője azt mondta, egyik legfontosabb programpontjuk az EP választásokon, hogy európai munkáért európai bérek járjanak.
Hivatalos munkaidő is sok országban kevesebb, nem kell túlórázniuk, nincsenek ilyen munkajogi problémák, mint mondjuk Magyarországon, mondjuk a szabadidőnek a kiadásával, vagy például vasárnap nem kell dolgozni Nyugat-Európa jelentős részén.
Nemzetek feletti Európai Uniót, nemzetektől független európai korrupció ellenes központot, tisztességes megélhetést, munkát és béreket akar minden európainak a demokratikus koalíció elnöke. Gyurcsány Ferenc a DK európai parlamenti kampányának megnyitóján azt mondta, erősebb Európára van szükség, több szabadsággal és több biztonsággal.
Nem az a bajom Európával, hogy túl erős,
éppen ellenkezőleg túl gyenge, és eltűri, hogy Európa fura szegletében új Putyinnal rokonszenvező politikusok jelenjenek meg, és tartsák önkény uralm alatt a szabadságra vágyó sokasságot. Több és erősebb Európát akarunk.
Emelt családi pótlékot kaphatnak a tejcukorérzékeny gyerekek, a minisztériumban már dolgoznak a jogszabályon. Több tízezer érintett kiskorú van, és számuk folyamatosan emelkedik. Az emelt összegű családi pótlékkal együtt más kedvezmények is járnak, ilyen például az ingyenes tankönyvre, a félárú étkezésre és a kedvezményes utazásra való jogosultság.
Még az óvodában is speciális étrendet kap a 4 éves magor. Édesanyja azt mondja, a tejérzékenység miatt nagyon oda kell figyelniük arra, mit esznek.
Kiflibe, kenyérbe, szalámiba, a fűszerekbe, tehát mindenben előfordulhat. Éppen ezért ez egy nagyon komoly anyagi megterhelés, hogy úgy állítsuk össze a tejérzékeny gyermekünk étrendjét, hogy az ne tartalmazzon számára káros anyagot.
A tervek szerint emelt családi pótlékot kaphat minden tejcukorérzékeny gyerek. Eddig csak a beleszületett laktózérzékenyek kaptak, de az alapvető jogok biztosa szerint ez sérti az egyenlő bánásmód elvét. Ezért a minisztériumban már dolgoznak az új jogszabályon.
Lényeges dolog az, hogy ők ugyan átmeneti időre, de időszakosan mégiscsak ugyanolyan tünetekben szenvednek, ugyanolyan nehézségekkel néznek szembe ők és a család, mint azok, akik a beleszületett formájában szenvednek a betegségnek. Emiatt mindenképpen szeretnénk számukra is segítséget nyújtani.
Több ezer forintba kerül egy doboz gyógyszer laktózérzékenyeknek, és a laktózmentes élelmiszerek is sokkal többe kerülnek. Egy liter laktózmentes tej például 4-500 forint ebben a fővárosi élelmiszerüzletben. A Híradónak nyilatkozó táplálkozástudományi szakember szerint a tejcukorérzékeny gyerekeknél fontos a megfelelő táplálkozás, mert a betegség gyógyítható.
Ami esetleg ebben mégiscsak egy pozitívum lehet, hogy a nagy része, tehát a gyerekkori tejcukorérzékeny a nagy része az később, mondhatnánk így is, fogalmazhatnánk így is, hogy tulajdonképpen eltűnik.
A szaktárca abban bízik, hogy a jogszabályt legkésőbb ősszel elfogadhatja a parlament.
40 évre emelni a fiatalok otthonteremtési támogatásának felső korhatárát a Fidesz alelnöke. Kósa Lajos a Hír TV P8 című műsorában azt mondta, a kedvezményt jelenleg 35 éves korig lehet igénybe venni, sokan azonban ennél később alapítanak családot. A Híradó által megkérdezett közgazdász azt mondta, a változtatásnak köszönhetően azok is bátrabban vállalnának gyereket, akik ezt eddig nem merték megtenni.
Jelenleg 35 éves korig igényelhető a fiatalok otthonteremtési támogatása. Ezt olyan házastársak, legalább 1 éve együtt élő élettársak, vagy egyedülállók vehetik igénybe lakásvásárlásra vagy építésre, akik gyermeket nevelnek. A kedvezmény mértéke egy gyermek után 450 ezer, a második után 750 ezer, a harmadik után 700 ezer, a negyedik gyermek után 400 ezer forint. Minden további gyermek esetében 100 ezer forint jár. A kormányrendelet meghatározza azt is, hogy a támogatás nem haladhatja meg a vételár 70%-át, de rendelkezik az ingatlan vételárának felső határáról is. Ez a fővárosban és a megyei jogú városokban 12, még máshol 8 millió forint lehet.
Hosszú távon ez a legnagyobb problémánk. Ha elfogyunk, akkor nincs tovább.
A Fidesz alelnöke a Hír TV P8 című műsorában arról beszélt, hogy sokan 35 éves koruk után vállalnak csak gyereket. Kósa Lajos szerint ezért érdemes lenne kibővíteni a kedvezményezettek körét, hogy akár a 40 évesek is részesülhessenek a támogatásból.
Szeretném kiterjeszteni a szociálpolitikai kedvezményt ugye a gyerekes családok esetében 40 éves korig, mert van jó néhány olyan ember, aki egy kicsit, ez most ilyen sajátos kortünet, lemaradt a gyermekvállalásról, és 40 év korra környékére jött el az idő, de kiesik a szociálpolitikai támogatási rendszerből.
Az általános tendencia Európában ez.
A Híradónak nyilatkozó közgazdász azt mondja, itthon is egyre inkább kitulódik a gyermekvállalás ideje. Magyarországon évente 13 ezer nő szül 35 és 39 éves kora között. Vagyis legkevesebb minden hetedik gyermek édesanyja elesik ettől a lehetőségtől. Botos Katalin szerint, ha kibővítik a támogatottak körét, azok is bátrabban vállalhatnak gyereket, akik eddig nem mertek.
Senki nem vállal kimondottan ezekért a támogatásokért gyereket, de amikor mégis gondolkozik a gyerekvásárban, akkor ez egy jelentős tényező, hogy egy korszerűbb, nagyobb lakáshoz juthat, akkor, hogyha a több gyermeket vállal.
A közgazdás szerint azért is fontos a gyermekvállalás ösztönzése, mert évente nagyjából kétszer annyi gyereknek kellene születnie, mint most, ahhoz, hogy megálljon a népességfogyás.
4 éven belül elkészülhet a múzeum negyedként is emlegetett fejlesztés a Városligetben. A héten jelent meg a Magyar Közlönyben az a határozat, amely kiemelt beruházásnak tekinti az úgynevezett Liget Budapest projektet.
Ma még a Szép Művészeti Múzeum és a Műcsarnok állnak a Városliget szélén. Már így is Budapest egyik fő látványosságának számítanak a Hősök terével együtt. Néhány éven belül azonban újabb múzeumok költözhetnek a szomszédba. A kormány februárban írt ki tervpályázatot azért, hogy néhány éven belül egymás mellé kerüljenek a képzőművészet, az építészet, a néprajz, a zene és a fotográfia vezető intézményei. Az 5 új épületre, ahol 6 intézmény kap helyet, 4 külön pályázatot írtak ki. A pályázók megtervezhetik az új Nemzeti Galéria és a Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum új, közös épületét, a Néprajzi Múzeum új épületét, a Magyar Zeneházát, a Magyar Építészeti Múzeum, illetve a Fotomúzeum Budapest 2 önálló épületből álló komplexumát. Az építészeti és a fotomúzeum épületei szimmetrikusak lesznek, a Liget eredeti tengelyét adó Városligeti fasorral szemben, ezért kell egy tervezőnek megrajzolnia az elképzeléseit. A többi múzeum egymástól független lesz.
A Magyar Zeneháza megy be a Ligetnek arra részére, ahol ma még a régi Fungexpo épületek állnak.
A Városliget ingatlanfejlesztő ZRT vezérigazgatója azt mondja, az épületek többsége nem a zöld területből vesz majd el, hiszen a régi felvonulási téren emelik majd ezeket. Mozsár István azt ígéri, bár lesz olyan épület, amelyet a Ligeten belül húznak fel, mindent meg fognak tenni azért, hogy ne fogjon, hanem gyarapodjon is a zöld területek aránya.
Egyetlen egy lesz olyan, amelyik a korábbi sportpályák aszfaltos és betonos helyére kerül. Ezzel szemben viszont szándékaink szerint a ma becsaként üzemelő épület helyére nem kerül vissza semmi annak lebontása után. Tehát az újonnan elfoglalt zöld felületnél nagyobb felületet fogunk tudni visszaadni a zöldből a Ligetnek.
Az elmúlt hónapokban számos kritika érte a tervezett beruházást. A projekt bírálói elsősorban a Liget füvesített, fásított részei miatt aggódtak. A Városliget területének jelenleg kevesebb, mint 6%-án állnak épületek, ám mindössze 57%-a tekinthető zöld területnek. A tervek szerint viszont mire elkészül a fejlesztés, ez a szám elérheti a 65-66%-ot. A csütörtöki kormányhatározat 2018. március 15-ét tűzte ki határidőként. Ekkorra kell elkészülniük az épületeknek. A költségeket nagyrészt uniós források fedeznék.
Mindkét oldalon vannak halottjai és sérültjei annak a fegyveres akciónak, amelyet az ukrán különleges erők indítottak az orosz barát szakadárok ellen Kelet-Ukrajnában. Tegnap 3 kelet-ukrajnai város rendőrkapitányságát is elfoglalták az elszakadás pártiak, az egyiknél tűzharc is volt.
Orosz barát fegyveresek még szombaton indítottak támadást 3 kisebb kelet-ukrajnai város rendőrkapitánysága ellen. Az egyik helyszínen, Kramatorszkban tüzet is nyitottak az épületet védő ukrán rendőrökre, akik visszalőttek. A tűzpárbaj végén elfoglalták a rendőrség épületét. A fegyveresek kitűzték az Ukrajnától való elszakadást jelképező Donyecki köztársaság feliratú zászlót, és Oroszországot éltették. Hasonló akcióval foglalták el Szlovjansk és Krasznyi Limán rendőrkapitányságait is. A fegyveres akció után az ukrán belügyminiszter Arsen Avakov azt írta az interneten, nagyon kemény lesz a válasz, amelyet az agresszióra adnak. Úgy fogalmazott, nagy különbség van tiltakozók és terroristák között. Az ukrán belügyminiszter fenyegetése után a szakadárok barrikádokat emeltek a Szlovjanszkba vezető utakon és az elfoglalt épületek köré, valamint molotov koktélokat készítettek, hogy szembeszálljanak az ukrán belügyi csapatokkal. Az egyik helyi orosz férfi a kamerán keresztül kért segítséget Vlagyimir Putyintól. Leveszem az állarcom, nincs mit titkolnom. Kérem, Putyin elvtárs, megígérte nekünk, hogy megvéd minket. Kérem, jöjjön és védjen meg, mondja ez a férfi.
Az ukrán ellentámadásról egyelőre ez a mobiltelefonos felvétel jutott el a világ sajtóhoz. A kép alapján ukrán belügyi erők személyautókat tartóztattak fel, és a jelek szerint ártalmatlanná tették az autókban utazó egyenruhás fegyvereseket, akik olyan ruhát viseltek, mint a rendőrkapitányságokat elfoglalók. Meg nem erősített hírek szerint az ukrán erők visszafoglalták a szlovjanszki rendőrség épületét, a Kramatorszki kapitányság azonban még mindig az orosz barát erők kezén van. Az MTI tudósítója szerint több jel is utal arra, hogy orosz katonák is részt vesznek a Donyeck környéki zavargásokban.
Némelyiknél láttak olyan Kalasnyikov típusú gépfegyvert, amely kizárólag az orosz hadseregnél van rendszeresítve. A második egy ukrán katonai szakértő, aki korábban az ukrán fegyvereserők vezérkari főnökének helyettesi posztját látta el, a viselkedésük alapján úgy ítélte meg, hogy orosz kommandósokkal van dolgunk. A fegyver használatuk is arra utal, hogy nem amatőrök azok, akik részt vesznek ezekben a megmozdulásokban.
Kelet-Ukrajna három nagyvárosában, Donyeckben, Harkivban és Luhanskban orosz barát fegyveresek egy hete foglalták el a helyi közigazgatás épületeit, majd a zavargás átterjedt a kisebb városokra is. Az itt élők 30-40%-a orosz ajkú, akik közül sokan azt szeretnék, ha ők is ugyanolyan népszavazáson dönthetnének a terület hovatartozásáról, mint a Krím-félszigetiek.
Az Egyesült Államok kész fokozni az Oroszország elleni szankciókat, ha Ukrajnában folytatódnak az elmúlt napok akciói. Aggodalmának adott hangot az Európai Unió külügyi főképviselője is a kelet-ukrajnai szeparatista csoportok tevékenysége miatt. Catherine Ashton megerősítette, hogy az Unió elkötelezett Ukrajna területi egysége és szuverenitása mellett. Közben további szankciókkal fenyegette meg Oroszországot a NATO főtitkára és a francia kormány is, ha Ukrajna további területére is kiterjednének a harcok. Kápolnát építettek és keresztet állítottak a kijevi Majdan mellett annak a több mint 100 tüntetőnek az emlékére, akiket a februári összecsapásokban lőttek le az orvlövészek. A helyszín valóságos szabadtéri múzeummá változott, a barikádok egy része pedig még mindig áll. Az emberek virágot visznek és gyertyát gyújtanak az áldozatok emlékére. Jézus jeruzsálemi bevonulása elevenedett meg a római Szent Péter télen, ahol Ferenc pápa pontifikálta a virágvasárnapi szentmisét. A szertartás a tér közepén álló obelisztnél kezdődött, amelyet szokás szerint a déli Puglia tartományból érkezett évszázados olajfák vettek körbe. Az egyházfő onnan a Szent Péter bazilika lépcsőjén lévő szabadtéri oltárig haladt azzal a 100 bíborossal és püspökkel, akikkel együtt mutatta be a misét. Virágvasárnap, vagyis a húsvét előtti vasárnap a kereszténység számára a nagy hét kezdete. Az ünnepnapról a magyarországi templomok mellett az utcai fesztiválokon is megemlékeztek, ehhez a naphoz ugyanis több népszokás is kapcsolódik.
Kereszt halála előtti vasárnap, amikor Jézus Szamárháton érkezett Jeruzsálembe, az emberek zöld ágakat és felső ruháikat terítették elé. Erdő Péter az esztergomi bazilikában azt mondta, Jézus győzni vonult be Jeruzsálembe, megfeszítve, legyőzve is diadalmaskodott. A bíboros szerint Krisztus sorsa a keresztény ember és az egyház életének mintája is.
Néha váratlanul ér minket a nem hívő külvilágnak egy-egy dicsérete vagy elismerése, olykor szociális vagy emberbaráti tevékenységek kapcsán, máskor esetleg szép kulturális értékekért, vagy azért, mert valaki úgy érzi, hogy a hitünk tanítása éppen kapóra jön valamilyen pillanatnyi helyzetben vagy konfliktusban.
Budapesten a hálaadás templomában zenés istentiszteletet tartottak. Berkesi Gábor református lelkész Jézus és Luther sorsa között vont párhuzamot. Arra emlékeztetett, a reformáció idején barátai hiába kérték Luther Mártont, ne menjen el Wormsba a birodalmi gyűlésre.
Ha nem megy, azt jelenti visszavonja tanításait. Félt nagyon, de mégis ment. Tudta, mi vár rá, s valahol mégis ment. Emberi helyzetek, emberi szituációk.
Virággal érkeztek a hívek a Répcelaki evangélikus templomba. Verasztó János lelkész prédikációjában Jézus egyik csodatételére emlékeztetett. Néhány nappal Jeruzsálembe való bevonulása előtt feltámasztotta halott barátját, Lázárt. Ezzel bebizonyította, hogy uralkodik az élet és a halál felett.
A parányi ember nincs kiszolgáltatva.
mert minden, ami királyunk kezében van. A társadalmi bajok és a természeti katasztrófák is.
Virágvasárnap egyházi eredetű hagyománya barka szentelés. Nem vallási népszokás viszont a villőzés, amikor kifújt tojásokkal díszített zöld ágakat vittek körbe a településeken, hogy elűzzék a telet. A kiszejárással pedig a bajtól és a betegségtől szerettek volna megszabadulni az emberek.
A kiszejárás, amikor egy szalmabábút menyecskének öltöztettek, és énekszóval végigvitték a lányok a falun, a végén pedig, a falu végén valami vagy elégették, vagy pedig vízbe vetették.
A Zengővárkonyi Tojásmúzeumban több mint 2000 karcolt, festett, patkolt tojás van kiállítva. Itt a gyerekeknek tojásfestő versenyt rendeztek, hogy népszerűsítsék a hagyományt.
A világ legtörékenyebb városa, Vára elnevezéssel építik meg a gyulai vármakettjét 10 000 darab kifújt hímes tojásból a jövő heti Gyulai Pálinka Fesztiválra. A vár első szintje már el is készült.
Megszámoltuk az első szintet alkotó tojások darabszámát, ez 948 darab, amit előttünk láthatok. A tervek szerint 11 szint plusz a bástyának még a további szintjei fogják alkotni a várat.
A gyulai vár makettjének első szintjét már hitelesítették. Az építmény 3 méter hosszú, 1,5 méter széles és közel 1 méter magas lesz.
Idáig 6 szint lesz, ez a várnak a belső síkja, innen jön 3 sor cserép, ami most is úgy megvan, és akkor úgy épül fel, itt is lesz a rendesen úgy vár bejáró, és itt lesz a toronyrész.
A szervezők felhívására az ország minden részéből érkeztek tojások az építéshez, de sokat küldtek Székelyföldről, Kárpátaljáról, sőt még Bulgáriából is.
Az első sor után méretre vágott plexilapokra ragasztjuk rá a tojásokat, és szintenként megyünk, tehát ahogy megvan egy szint, úgy építjük rá a másikat.
A tojásokat egy gumigyűrűvel talpalják meg, és így helyezik majd rá a plexilapokra, ezzel biztosítva a vár megfelelő tartását.
Most ezeket a plexira ráragasztjuk, és innentől kezdve megszilárdul a ragasztó, akkor mehet föl a tartó oszlopokra ezek a plexilapok, be vannak számozva a lapok, tehát nem jön, hogy melyik szintre és hova kerül.
A világ legtörékenyebb várát április 21-én húsvét hétfőjén mutatják be a Gyulai Pálinka Fesztiválon.
Rekordszámú induló vett részt az idei Vivicitán. A budapesti városvédő futóversenyen a több mint 20 000 nevező több táv közül választhatott, 800 métertől egészen a fél maratonig. A sportolók idén is hátrányos helyzetű gyerekeket támogató szervezeteknek segítettek.
Volt, aki kisbabával, apukája nyakában, és olyan is volt, aki speciális kerekesszékben teljesítette az idei Vivicita valamelyik futamát a Margit szigeten és Budapest belvárosában. A tavasz legnagyobb szabadidősport rendezvényére idén rekordszámú, több mint 20 000 futó nevezett, közöttük rengeteg kisiskolás. A szervezők egyik fő célja, hogy ezeket a fiatalokat rászoktassák a tudatos testmozgásra.
Azokkal az iskolás gyerekekkel, akik a 3 kilométeren indulnak, szokják meg ennek a légkörét, a hangulatát, és ahogy hazamennek, elmondják a szüleiknek, hogy a jövő évben aztán feltétlenül vissza kell, hogy menjünk, újra szeretnék indulni.
A Vivicitán 800 métertől a félmaratonig összesen 5 távon próbálhatták ki magukat a résztvevők. A futóversenyre évről évre egyre több külföldi induló nevez. Tavaly novemberben Isztambulban futottuk le az ottani maratont, de itt 100 milliószor jobban érezzük magunkat, nagyon jó a szervezés, mondja ez a sportoló. A 800 méteres futamban az SOS gyermekfalu csapata is részt vett, őket ismert emberek kísérték. Gájer Bálint énekes, aki egyben az alapítvány jótékonysági nagykövete is, azt mondja, fontos, hogy felhívják a figyelmet a hátrányos helyzetű gyermekekre.
Most egy kicsit kibővült az a tevékenységi kör, amivel tudom őket támogatni, eddig a sport nem volt, csak a zene. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezzel most sokkal több alkalmat teremtünk arra, hogy tudjunk találkozni.
A futókat több ezer néző is bíztatta a helyszínen.
Fokozott biztonsági intézkedésekkel készülnek Bostonban az idei maratoni futóversenyre. A hatóságok egyebek mellett 100 térfigyelő kamerát telepítettek, valamint 50 megfigyelőpontot alakítottak ki. A helyi tisztviselők felszólították a nézőket, hogy hagyják otthon hátizsákjukat és minden nagyméretű tárgyat. Az Egyesült Államokbeli városban a tavalyi futóversenyen egy testvérpár házilag készített pokolgépet robbantott. A merényletben 3-an meghaltak és 250-en megsérültek. Chilében már 150 épület leégett, és több ezer embert kell kitelepíteni a hatalmas erdőtűz miatt. A lángok az ország középső részén lévő Valparaísóban pusztítanak. Legalább 11-en meghaltak, és nagyon sokan füstmérgezést szenvedtek. A városban nincs áram, és az óceán felől fújó erős szél miatt a tűzoltók egyelőre nem is tudják megfékezni a lángokat. A chilei államfő katasztrófa sújtotta övezetnek nyilvánította a települést, és a hadsereget is odavezényelte. Itthon megtalálták a hévízitóban pénteken eltűnt férfi holttestét. Az MTI úgy tudja, a tófürdő egyik dolgozója bukkant a 37 éves zalaegerszegi áldozatra, miután a férfi testét feldobta a víz. A létesítmény munkatársai péntek este jelentették, hogy valaki eltűnt a fürdőben. Búvárokkal és speciális eszközökkel is keresték. Csaknem 12 millió forint értékű csempészett cigarettát találtak a rendőrök a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Lónyán. A község belterületén igazoltattak egy férfit, akinek a furgonjában nagy mennyiségű ukrán zárjegyű cigarettára bukkantak. Az elmúlt két napban ez volt a második nagy cigarettafogás a megyében. Pénteken 11 millió forint értékű dohányáru került elő két autóból. Fokozottan ellenőrzi a rendőrség mostantól a motorosokat. A statisztikák szerint a jó idő beköszöntével drasztikusan megnő a motorral közlekedők száma, különösen hétvégén. Tavaly több mint 50 olyan halálos baleset történt az utakon, amelyben motoros is érintett volt.
Bírság nélkül hajthatott tovább a rendőri ellenőrzés után ez a motoros Szentendre határában. A szombaton kezdődő razzia során a szabálytalanul közlekedőket próbálták kiszűrni. Ez a motoros elfelejtette a világítást felkapcsolni, ő figyelmeztetéssel megúszta. Szentendre határában több mint 10 motoros rendőr dolgozott az utakon.
Folyamatosan mozgóban vannak, és amikor meglátják a szabálysértőt, vagy a motorost, akit ellenőriztetni és alá akarnak vonni, akkor utána mennek, megállítják, igazoltatják, és a szükséges intézkedést megteszik.
A jó idő beköszöntével a legtöbben találkozóra igyekeztek. Ez a férfi több mint 40 éve motorozik, és ha teheti, mindenhová azzal jár.
A menet cél a szabadságérzés, és azért a gyors előrejutás. Nem beszélve arról, hogy például másodikat fogyaszt.
700 járművön mintegy 1000 motoros gyűlt össze Pécset. Így hívták fel az autósok figyelmét magukra.
Elszoktak tőlünk, elszoktak a látványtól. Kicsit jobban kell figyelni a visszapillantó tükörbe, mert jönnek a motorosok. Jobban kell figyelni a kereszteződésekbe.
Ide a kaposvári főtérre a határon túlról is érkeztek motorosok. Volt, aki igazi különlegességgel érkezett a rendezvényre.
Néhány hét múlva, május elején startol a Bubi, az új budapesti bérbicikli rendszer. 76 helyszínen 1100 biciklit lehet majd igénybe venni. A cél az, hogy minél többen és minél rövidebb ideig használják a kerékpárokat, ezért az alapdíjakban az első fél óra használata lesz benne.
Az első között próbálhatta ki ez a férfi a Bubit. Bár a legtöbbször autóval közlekedik, mégis nagyon jó ötletnek tartja az új közbringa rendszert.
Tetszik, látszik, hogy valamennyire átgondolták, hogy ne legyen túlságosan nehezen használható, illetve hogy bombabiztos kialakítása legyen, tehát a sérülékenységre odafigyeltek.
Az elmúlt hetekben szinte már mindenhol kiépítették az állomásokat. Sok helyen már a bicikliket is megnézhetik az érdeklődők. Most még a próbaüzem zajlik, várhatóan május elején már mindenki használhatja az új közösségi közlekedési formát. A fővárosban 76 helyszínen 1100 kerékpárt lehet majd használni, Pesten a Nagykőrúton és a Városligeten belül, Budán pedig a Vízivárosban, a Dél-Budai Egyetemi negyedben és a Margit-szigeten. Az egyforma járműveket GPS-szel látták el, és olyan alkatrészekből szerelték őket össze, amik más kerékpárhoz nem használhatóak. A kerékpárokat kétféleképpen lehet majd használni. Személyes regisztrációval, fél éves vagy éves díj megfizetésével, vagy pedig egyszeri jegyvásárlással és letétfizetéssel. Minden esetben az első 30 percnyi használat lesz benne az alapárban.
Ez nem egy hagyományos kerékpárkölcsönző rendszer, hanem egy közösségi közlekedési rendszer, ami arra épül, hogy akár regisztrált, akár alkalmi felhasználók, akár naponta többször 20-30 perces utakat megtegyenek vele. Tehát a belvárosban egyik pontból a másikig, egyik dokkolótól a másikig használják, letegyék a biciklit, majd gyalog elérjék az úti céljukat,
A Magyar Kerékpáros Klubnál abban bíznak, hogy a biciklik miatt egyre kevesebb autó jár majd a belvárosban.
Ennek az a célja, hogy azok is biciklire üljenek, akik ezt nem tették. Ezt tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy a közösségi közlekedés egy része.
A teljes rendszer csak nem 1 milliárd forintból valósul meg, amelynek 90%-a uniós támogatás.
Most jön Popák Róbert a sporthírekkel, aztán pedig időjárás jelentés, utána Magyarország. Szeretlek. Én köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!